Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elől vannak még helyek. Nyugodtan előre lehet jönni az ének alatt, sőt, még kinyitható székeink vannak, azokkal még többet ki tudunk ide előre tenni. A 254. dicséretünkkel kezdjük el mai Isten tiszteletünket. 254. dicséretünknek valamennyi, mind a 9 versét énekeljük. Így kezdődik ez a szép énekünk. Mindenkoron áldom az én Uramat.
Oh.
Isten igét olvasom a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint mai újszövetségi igerésznek megjelölt szakaszból, a Márk evangéliumából. Nem olvasom a teljes részt, a 7. fejezetnek az első 4 versét, valamint a 14-től a 23-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. És észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, amíg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, amíg meg nem mosakodtak. Sőt, egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Ismét odahívta a sokasságot Jézus, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük a lehetőséget, hogy ma itt megállhatunk te előtted, az elkészített helyet, alkalmat és időt, amit azt gondolunk, hogy talán mi szántunk neked, de megelőző volt a te kegyelmed és irgalmad, mert úgy vezérelted a mi gondolatainkat, szívünket, hogy azok ide vezessenek most minket. Köszönjük, hogy eléd tehetjük a hálaadásunkat. Sokunk sok örömmel ad hálát neked azért, hogy a gondviselésed olyan sok mindenre kiterjed, testi és lelki valónkra egyaránt, hogy megadod a mindennapi szükséges kenyeret, és megadod a mindennapra szükséges erőt is. Köszönjük, hogy a lelkünk mélyéről ilyenkor ide tárhatjuk eléd mindazt, ami küzdelem, nehézség bennünk, ami rendezésre vár, és köszönjük, hogy ilyenkor a te bölcsességed meghaladhatja a mi értelmünket is, és valami titokzatos csoda folyamán békesség szállhat a mi életünkre. Szeretnénk most így itt együtt dicsérni és hallgatni téged, mint akik tudják, hogy a te szent lelkednek ereje sok mindent elvégezhet bennünk. Azt gondoljuk, hogy egy tisztátalan világban élünk, amelyből sok minden árad felénk, és attól kell megóvni magunkat, segíts bennünket megóvni önmagunktól, és attól, hogy mi tegyünk tönkre valamit azokból az ajándékokból, amiket te elkészítettél számunkra. Légy itt, kérünk a te igéden keresztül, hogy az megelevenedve tápláljon bennünket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, és még jelzem, hogy 2-3 helyt még mindig van elől, illetve még székeket ki tudunk készíteni. Az ének alatt nyugodtan előre lehet jönni. A 226. dicséretünk első és második versével készüljünk az ige hirdetésére és annak hallgatására. 226. dicséretünk, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. alapigénket újraolvasom a Márk evangéliuma szerint, annak a 7. fejezetéből, a 15. versből. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, talán minden ember keresi a saját életébe azokat a kiemelkedő területeket, amelyek jobban mennek neki. Valahogy így neveljük a gyermekeinket is, hogy a készségeikből megnézzük azt, hogy mi az, ami erősebb, és abba az irányba próbáljuk elindítani őket és terelgetni. És nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy ezt azért keresünk, mert abban sikerélménye van az emberben, az embernek. Azok a sikerélmények pedig kellenek, és akkor ez kicsit az embernek az önbecsülés, az erősségei mutatkoznak meg. Ez azt hiszem, hogy mindannyiunk számára tényleg fontos. Vannak különböző területek, és különbözőekben teljesítünk. Van, akinek a munkabírása nagyon erős, szívós, kitartó, türelmes, bizonyos feladatok megoldásához. Van olyan ember, akinek a tudása nagyon nagy. Van olyan ember, aki a családi szerepében alakít nagyot, tényleg azt össze tudja tartani, a helyén tudja kezelni benne a dolgokat. Vannak kiemelkedő sportolóink, vagy zenészeink. Van valakinek olyan készsége, amely talán a művészetekhez húzza az ő egész valóját, és ebben próbál kiteljesedni. Aztán most itt nem akarom felsorolni az összeset, de úgy mindannyian keressük is magunkban, hogy miben vagyunk jók. Azonban, amikor ezeket a területeket elkezdjük erősíteni és fejleszteni magunkban, akkor néha túlteljesítések is vannak. Amit valahogy úgy szeretnék most érteni, hogy amíg az egyikre nagyon oda koncentrálunk és odafigyelünk arra, hogy az nagyon menjen, addig a többit hagyjuk, hogy úgy parlagon heverjen, vagy nem foglalkozunk eleget vele, és azok már szinten alul teljesítenek. Ezt nagyon jól látjuk az életünkben, hogy igen, egy helyen jól teljesítek, és a másik, harmadik, negyedik dologban viszont nagyon alul. És ezek is különbözők. Sokszor érezzük a családi életünkben, sokszor érezzük a munkánkban azt, hogy valamiért ott nem tudok jól teljesíteni. Valahol Jézus ezek között látja a vallásos életnek a cselekedeteit is. Az ő korában, sőt az őt megelőző évtizedekben nagyon sokan azt gondolták, hogy az életük egyik kiemelkedő eseménye az, hogy az Isten törvényét, az Isten útmutatásait nagyon is odafigyelve jól tudják betölteni, azt maximálisan tudják teljesíteni, és ez volt a fő cél. És igazából emögött azt hiszem, hogy egy jófajta igyekezet húzódott meg, hiszen ennek a célnak a vége maga az Isten országa volt. Ezek a zsidó emberek ott, akik a maguk vallásosságát nagyon igyekeztek tisztán és igazán megvalósítani, arra igyekeztek, hogy egyszer megvalósítsák azt az Isten országát, amiben minden szép és minden jó. Viszont Jézus náluk is észrevette azt, hogy más területeken akkor viszont ez nagyon visszaüt. Ott nincs teljesítés, nagyon elmentek egy irányba, és az a többi, ami ugyanolyan fontos lenne, vagy legalább annyira, hogy egy olyan megfelelő mértékkel működjön az ember életében, hogy az egy helyes életet mutasson, azt is helyre kellene állítani. És erről szól ez a rész, ahol a tisztaságról és a tisztátalanságról vitatkozik Jézus azokkal az írástudókkal, farizeusokkal, akik ezt a vallásos irányt képviselik, és akik azt mondják, hogy ha hazamentem a piacról, muszáj megmossam az egész testemet, hogy azt a tisztátalanságot, amit a pogány emberek között úgy a levegőn keresztül is rám rakódott, lemossam, és én ott vallásilag is megtisztuljak, az egész lényem megtisztuljon. Így mosták meg a kezüket, így mostak meg eszközöket. Ezeknek különös szertartása volt. Ez nem egy higiéniai mosakodás volt csupán, hanem valamiféle megtisztulásnak a jelképe. Ugyanakkor mit érdekel engem, hogy azok az emberek kik? Hogy micsodák, hogy mivel töltik a napjaikat, hogy betegek, vagy egészségesek, vagy boldogok, vagy boldogtalanok. Én hazamegyek, kimosakszom ebből az egészből, és a steril kis otthonomban jól érzem magam. És Jézus azt mondja, hogy hát ez így valahogy nincs rendjén. Ezt úgy tisztázni kell. Honnan jönnek az emberbe a tisztátalanságok, és hogyan lesz tiszta utána? És jók-e az elképzeléseink, amivel ezeket a helyére akarjuk tenni? A vélekedés az volt általánosságban, hogy valahol a tisztátalanság mindig kívülről jut az emberbe. Az ember önmagában jó, jónak születik, aztán jön ez a romlott világ, a sok kudarc benne, a sok elferdült dolog benne, aztán szépen lassan ezt a jót tönkre teszi. Érdekes, hogy a Biblia szemlélete nem ez. Nem azt mondja, hogy az ember eleve jónak született volna, vagy olyannak, aki ismerné a jóra vezető utat. Nem arról beszél a Biblia, hogy tökéletesek lennénk, hanem inkább arról beszél, hogy egy olyan természettel születünk már ebbe a földi világba, hogy hajlandóak vagyunk minden gonoszságnak az elkövetésére. Úgyhogy amikor valaki azt mondja, hogy a kívülről érkező tisztátalanságot kéne kiszűrni az életemből, nem biztos, hogy helyes úton jár. Pedig ők is, és mi is azt gondoljuk, hogy a világnak a mérgét kellene fertőtleníteni az életünkbe. És nagyon sok mindenhez így próbálunk hozzá viszonyulni, és próbáljuk megtalálni a helyes módokat ebben. Egy kicsit elmegyünk mi is abba az irányba, hogy ezek külsőségek lesznek az életünkben. Most nem akarok nagy témaköröket úgy feldobni, hogy azt lebecsmérelném, mert azok fontos dolgok az életünkben, csak azt kéne megvizsgálni, hogy tényleg ezek váltanának-e meg minden nyomorúságból. Sokszor azt gondolja az ember, hogy a saját életének a védelme miatt kell felvessen nagy kérdéseket. Ki ne tett már volna olyat, hogy elővesz egy gyógyszeres dobozt, és kinyitja a belsejébe a használati útmutatót, és megnézi, mi van benne, és elgondolkozik, hogy most ezzel megmérgeznek, vagy ezzel meggyógyítani akarnak engem. Ki ne nézett volna televíziót, ahol bemutatják, hogy micsoda környezetszennyezések vannak, és hogy hogyan pusztítja el önmagát ez a világ. És mindannyiunknak a lelke azt mondja, hogy igen, ez is elgondolkoztató dolog. Ki ne döbbent volna rá arra, hogy milyen rossz rendszerek működnek a világban. Hogy valahol a társadalmi rendszerek, a politikai rendszerek sosem olyan tiszták és igazak, hogy én annak el tudjam fogadni minden áldását. Csak a kérdés az, hogy tényleg ezek azok, amelyek kívülről megszorítják az életemet, tönkreteszik benne az örömöt, a kapcsolataimat, ezek rontják mind el, vagy valami másról van szó. Ezektől a külső dolgoktól nagyon félünk, nagyon sokat adunk rá, nagyon kritizáljuk, nagyon sok mindenben azt gondoljuk, hogy ott kéne változtatni. Vajon tovább élne a világ, teszi fel Jézus a kérdést, ha ezeket mind meg tudnátok tartani? Ha mindent szépen lemosogatnánk, és mindenről lesz vakarnánk azt, ami rossz, ami emberi, ami gyarló, vajon akkor az Isten országát meg lehetne valósítani? Működne az egyáltalán itt a földi világban? A törekvéseink tehát az, hogy kivenni a rosszat, kivenni a hibákat, és mi születik ebből? Általában megszületik valami, de az nagyon mesterséges, vagy olyan mű. Ezzel a fertőtlenítéssel, ezzel valahogy valami olyasmit hozunk létre, ami olyan életidegen az egésztől. Egy kicsit az jutott eszembe, amikor az ember nézi a kirakatokat, és így nézi benne a ruhákat, ez főleg a hölgyekre igaz, és akkor azt mondja, hogy milyen csinos azon a babán az a ruha. És 600 gombostűvel rá van igazítva, hogy az jól is mutasson rajta, és úgy elhitetem magammal, hogy hát ha azon jó, akkor az nekem is jó kell legyen. És ettől kezdve az ember ezt be is veszi az életébe, és azt mondja, hogy hát akkor ezt én is létre tudom hozni magamon, a magam világában. És azt gondoljuk, hogy ahogy felöltözünk, amit eszünk, ahogy éljük az életünket, ahogy külső eszközökkel berendezzük, ahogy segít bennünket sok-sok tudományos fejlődés vagy vívmány, az majd akkor kiigazít. Aztán eszembe jutott egy másik példa, amikor az embernek az első gyereke megszületik, mondjuk, és több gyerek is születik a családban, akkor az első gyermeknél, ha leesik a földre a cumi, fölvesszük, elrohanunk, betesszük a fazékba, felforraljuk, kimossuk, sterilizáljuk, hogy az jó legyen, és visszadugjuk a szájába. Ha valakinek már a második, harmadik vagy negyedik gyereke van, akkor fölveszi, kicsit megfújja és visszadugja a gyerek szájába, és még el is híresült az a mondás, hogy egy kis koszt meg kell enni, mert az az immunrendszert erősíti. Valahol az életünkben is így van, és az igaz gyöngy is így születik meg, hogy valami piszok belekerül a rendszerbe, és Isten azt nem veszi ki onnan. De az nagyon erősen csíszol, formál, néha az fáj is az embernek, de valahol mégiscsak előtérbe akarja azt helyezni, hogy nézd, nem az a tiszta, és nem úgy a tiszta az élet, ahogy azt te elképzeled magadnak, hanem annak vannak szükségszerű helyzetei, amelyek megváltoztatják a hozzáállásunkat, a viszonyulásunkat. Jézus olyan egyszerűen mondja azt, hogy nem minden dolog szívet érintő dolog. Lehet merre szívni dolgokat, meg lehet nagyon komolyan beleásni valamiben, és lehet az az életednek a nagy küzdése, vagy hitvallása, vagy küldetése, hogy én úttörő leszek a környezetvédelem. Mert igaz, valaki tegye meg, valakinek legyen ez is a szolgálata. De Jézus olyan hétköznapi példát mond, azt mondja, ha megeszel valami koszt, átmegy a gyomrodon, a tested az megszűri, kiveszi belőle azt, ami nem kell oda, és tovább mehetsz. De vigyázz azzal, ami a szívedben megszületik. Azt mi szűri meg? Azt mi teszi a helyére? Ott hol vannak azok a beépített szűrők az életedben, ami tényleg vigyáz arra, hogy ott méreganyag ne legyen? És Jézus itt kezd elbeszélni arról a másik oldalról, amit ő sokkal fontosabbnak tart, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. És itt felsorol egy sor dolgot, ami arról szól, hogy az ember szívéből mi minden tud előbudjani. Gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiságok, gonoszságok, csalás, kicsapongás, istenkáromlás. Sok-sok mind fel van sorolva, ezek olyan nagy cégéres bűnöknek tűnnek, de senki ne gondolja azt. Akkor már lehet, hogy nagy, amikor már országvilág előtt látszik. De amikor én még csak a lelkemben forgatom ezeket a dolgokat, meg úgy megszületik benne, meg a harag, meg a gonosz gondolat a másik ellen, meg a nem elfogadása, a megbocsátani, nem akarás szándéka, akkor az már azért mind ott van az emberben. Ami az emberből kijön, az a szívének a terméke már. Ez megmutatkozik a cselekedeteinkben, megmutatkozik a szavainkban, az igazolja, vagy valahol hitelesíti azt, ami bennem van, hogy mi is lakik bennem. És hibás eszközökkel, amiket kívülről veszek, még lehetek emberséges, de ha valami belül el van hibázva, azzal már nem leszek az. Jézus nagyon szép példázatokat mond ezzel kapcsolatban. Az egyik legismertebb az irgalmas samáriainak a példázata. Ahol ott van egy rossz rendszer, hogy két ember vagy két népcsoport utálja egymást. Hogy nem bírják elviselni egymást, hogy mindig is egymás ellenségei voltak. De amikor az egyik meglátja a másikat bajba, akkor azt mondja, hogy most ezt félre kell tenni, mert az eszköz hibás. De a lelkem azt diktálja, hogy ott valaki bajba van, és oda kell menni. És Jézus ezt akarja megmagyarázni ezeknek az igen tiszta életű embereknek, hogy de nézzétek meg, hogy addig, amíg azon igyekeztek, hogy minden a helyére kerüljön, és klappoljon az ember életébe, addig vajon hány olyan helyzetet hagyunk ki, ahol a szív mutatná meg azt, hogy mi az az igaz út, mi az az igazság, amit gyakorolni kéne, amit élni kéne, és amit tényleg változtatna a világon. Mert így nem fogjátok megváltoztatni, hogy mosogatjátok. De úgy meg lehet változtatni, hogy más a hozzáállásom a dolgokhoz. Ez bizonyos alkalmazkodást is jelent helyzetekben. Sokszor a családi életünkben, a munkánkban nem csak azt kéne nézni, hogy mi jár, meg mi a fontos, vagy milyen értékrendeket állítottunk be, hogy ezt és azt el kellene végezni, hanem egyszer csak ott van mellettem egy olyan ember, aki ebből kiesett, aki ezt nem is tudja csinálni, valami miatt nem tudja megvalósítani, mert az egész élete egy nagy gondban van. Vajon ilyenkor hazamegyek, kimosakszom, és azt mondja, ez az ő élete, az ő baja. Vagy pedig Jézus azt mondja, hogy ez az én bajom is. Mert addig, amíg ő nem boldog, addig én sem leszek boldog. Addig én mindig találkozni fogok egy savanyú ábrázottal. Mindig találkozni fogok valakivel, akinek az élete, a körülményei elgondolkoztat engem is, és nem csak elgondolkoztat, néha meg is rettent. Amikor én szülőként arra gondolok, hogy minden rendben van az én gyermekemmel, de látok egy olyan helyzetet, amiben szülő és gyermeknek valami nagyon-nagyon nehéz helyzetet kell feldolgoznia, akkor azért megrémülök én is, hogy hát ez már nem is előfordulhatna. Akár én is ott lehetnék. És ilyenkor Jézus azt mondja, hogy hát a külső eszközök, amiket mi felállítunk, azok mind emberiek, gyarlók. De az, amire az Isten indít egy-egy pillanatban, az tényleg az Istentől való megoldása. Nem biztos, hogy én ott a két kezemmel, nem biztos, hogy ott az én szavaim fognak mást felemelni, helyretenni, kiigazítani, tisztává varázsolni. De az, hogy Isten rajtam keresztül is ezt megtehesse, ahhoz egy engedelmes szívre van szükség. Valami olyasmire, amely kész erre. Nagyon szépen fogalmaz a Biblia, és benne Pál apostol, amikor azon kezd gondolkozni, hogy vajon Jézus miért adta magát ezért az egész világért. És ez az egész hogyan is alakult így? Miért van az, hogy nem egy megtisztított világba érkezett el, mint megváltó? Miért nem tett Isten mindent a helyére és rendbe, és csinált igaz embereket, és törölte el a gonoszokat, hogy mire megérkezik az ő fia ide, az egy méltó körülmény legyen az ő fogadására? És miért engedte azt, hogy legyen mocskolódás benne, és legyen szenny, és legyen benne gonoszkodás, és legyen nekimenése az Isten akaratának, és az Isten akaratával való ellenségeskedés? És ő ezt az egészet beleépítette a tervébe, és azt mondta, hogy hát én pont ezért a világért akarom adni magam. Azért a világért, amely nem a külsőben tartatik meg, hanem amelyek a belsejében tartatik meg, amelynek az Isten országa van elkészítve. Egy gondolattal szeretném befejezni és összefoglalni az egészet, amit szintén Pál apostol ír egy munkatársának, Titusnak, az ő levelében olvassuk, hogy a tisztának minden tiszta, de a fertőzöttnek meg a hitetlennek semmi sem tiszta. Azt akarja megfogalmazni itt az apostol, hogy akinek az élete, az irányultsága igaz, aki megengedi azt, hogy Isten őt tudja formálni, és tudja a gondolatait vezetni, az érzéseit vezetni, az minden helyzetben fog találni olyat, amin lehet javítani. Az belemer menni azokba a helyzetekbe is, ahol más ember talán eltolna valamit magát, és azt mondta, hogy én ezzel foglalkozni sem akarok. Mert az erre fel van készítve. A tisztának minden tiszta. Mert aki tiszta szívvel gondol át helyzeteket, az arra törekszik, hogy ott az a helyzet meg is oldódjon, ami ott egy másik ember életében, vagy egy közösség életében van. De akinek fertőzött az élete, annak semmi sem tiszta. Az mindig akadékoskodik, az mindig keresi a kibúvókat, az mindig lehúz valamit. Egyáltalán nem mindegy, hogy magamat hova tudom besorolni. És ennek a mai délelőttnek valahol ez a feladata a számunkra, hogy végig gondoljuk ezt a Jézusi igazságot. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt. Az Isten ezektől megóv minket, hogyha szív szerint erősek és készek vagyunk. De ami kijön az emberből, az tisztátalanná teheti. Az lerombolhatja az életemben mindazt a jót, amit Isten elgondolt számomra. Ne engedjük ezt, és engedjük, hogy Isten előtt valóban mindig meg tudjon tisztulni a gondolatunk, a szívünk, a szívünknek a szándéka, és ezáltal tényleg épüljön az az élet, amelyet Jézus elgondolt az övéinek. Erre mindannyiunknak lehetősége van, és ennek az örömhírét visszük mi is tovább azoknak, akik erről még nem tudnak. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.